Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Mária Rádió Isten Patikája magazin műsorát hallják. Most 16 óra 51 perc van, a márciusi adásban vagyunk, itt a budapesti stúdióban. Köszöntöm a műsor szerkesztőjét, Rabbi Editet, és technikai munkatársunkat, Káli Istvánt. Az adásban ő lesz segítségünkre.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Az előző adásunkban, februárban beszéltünk az alvási szokásainkról, és hogy mennyi mindenre kihat ez a mi életünkben. Erről is szó lesz majd. Most egy kicsit az influenza és egyéb vírusokat vesszük górcső alá. Erről szeretnénk egy-két gondolatot, illetve gyógynövényes kezelését otthon, ha erre mód és lehetőség van.
Valóban csak egy-két gondolatot szeretnék mondani a vírusról. Most már ott tartunk, hogy kinyitjuk a rádiót is, vagy a televíziót is, mindenhol ezt halljuk. Nem szeretnék erről nagyon sokat beszélni. Én azt gondolom, hogy nem is kell nevesítenünk, hogy milyen vírusról beszélünk. Ez az időszak az, amikor már a szervezetünk legyengül, könnyebben elkapunk bármit. Ugye nincsenek meg már a tartalékok, hiányzik már a friss gyümölcs, a zöldség, féle a napfény, tehát lement az immunrendszerünk egy szint alá. Ilyenkor minden évben fokozottan oda kell figyelnünk arra, hogy ne menjünk tömegbe, mossunk kezet, ha hazaérkezünk, az legyen az első, legyen nálunk fertőtlenítő törlőkendő, vagy alkoholos törlésre, vagy alkoholos fertőtlenítésre alkalmas termék. Igyunk teát otthon, nagyon sok folyadékot fogyasszunk, az mindig jót tesz. És a különböző gyógyteákat tudjuk előnyben részesíteni ilyenkor, ami az immunrendszert erősíti. A kakukkfű, a bodza, a hásva, a gyömbértea, ezek mind nagyon jók. És beszéltünk legutóbb, vagy az azt megelőző adásban az immunerősítésre a hagymáról, hogy a hagymának a felhasználása mennyire sokrétű. A párologtatást is mondtam, ettől mindenki megriad, hogy milyen büdös. Nem annyira büdös, hagyma illata van, és nagyon-nagyon jó vírus és baktériumölő tulajdonsága van. Ugye fel kell vágni, tányérra tenni, és különböző helyeken elhelyezni a lakásban, még az éjjeli szekrényen is elfér. Luzin mosolyog és nevet, mert éjjeli szekrényen
hát elfér, az. Nem mindenki szereti, hogyha...
De nagyon-nagyon jó hatású, és két naponként cserélni kell. Nem szabad elfogyasztani azt, ami kim van, mert azonnal magába szívja a vírusokat, baktériumokat. Két naponként cserélni kell. Ami még nagyon jó a hagymával kapcsolatban, hogy meg lehet főzni, héjastól megfőzzük a hagymát, egy 10 percig kell főzni.
Tejaként?
És igen, utána leszűrni, pici mézet beletenni, mikor már olyanra hűlt, hogy a mézet elbírja.
És az nem is lehet rossz?
Hát itt a már jobbat is, de a cél szentesíti az eszközt, azt
nem
mondjuk
tudom,
ilyenkor.
Van annál rosszabb teja
is. Biztos, hogy van, de meg lehet inni, ezt akartam ezzel mondani. És vannak különböző zöldségeink, ugye a fokhagyma, a torma, ami még bevethető ilyenkor, a gyömbér is nagyon jó, a citromfűtea is, éljünk ezekkel. A kakukkfűtea a köhögésre jó, nagyon jó immunrendszer erősítő. A kakukkfűteából, hogyha készítünk sűrítményt, akkor azt bele tudjuk tenni fürdővízbe, akár a gyerekek fürdővízébe is 2-3 naponként, és erősíti az immunrendszert, mert bőrön keresztül is felszívódik. Használhatjuk az illóolajokat is, amik ugye szorosan kapcsolódnak a gyógynövény témánkhoz. Levendula illóolaj, a citrom illóolaj, ezek fertőtlenítő és nyugtató hatásúak, ezeket lehet használni bárkinek, tehát kismamák is, kisgyerekek is használhatják, ebben nincsen probléma, tehát ezeket lehet párologtatni, vagy egy-két cseppet a párnára rátenni este hagyma helyett, ha valaki nem bírja a hagymának a
tehát ezek illóolajok, tényleg erről érdemes egy-két szót ejteni, hogy olyan nagyon egyszerű, vannak is ilyen kis cserép, nem edény, az tulajdonképpen ilyen kúp, és arra rá lehet csöpögtetni, vagy egy ilyen, mint egy teáskanna, és alatta egy gyertya,
és az melegítés, oda, az a meleg hatására, az, akkor igen,
párolog az olaj.
Lehet meleg vízbe beletenni egy-két csepp illóolajat, amikor köhög a gyerek, vagy bármi, bármilyen zsíros anyagot alátenni, azzal a mellkasunkat bedörzsölni, ezt az illóolajos kendőt rátenni egy száraz töröl között, és biztos, hogy a köhögés múlik, és könnyebb lesz a levegővétel is.
Nem tudom, hogy vannak a hallgatók vele, de ezeket a legegyszerűbb praktikákat nagyon ritkán használjuk. Eddig te biztos kellene, használod.
Hát, hogyha szükséges, de, akkor igen.
De talán nem terjedt ez el annyira, bizonyos körökben biztos vannak családok, akik használják.
Remélem.
Ez nagyon egyszerű, hogy nem sprézünk, meg nem tudom mi, hanem ez egy nagyon természetes és finom valami, ez az illóolaj.
Igen, igen. És vannak már nagyon jó minőségű illóolajok, amelyeket belsőleg is lehet használni. Nyilván ehhez szakértőnek a tanácsát kell kikérnünk, hogy melyek azok, amelyeket lehet használni belsőleg. Tehát ami párologtatásra használunk, azért azt ne próbáljuk meg, de vannak 100% tisztaságúak, nem szeretnék most itt márka neveket mondani, de vannak, és nagyon-nagyon jó hatásfokkal működnek. Hogyha már itt vagyunk a gyógynövényeknél, az immunrendszer erősítő gyógynövényeknél, akkor hadd mondjam el a bíborkasvirágnak a szerepét az immunerősítésben. Ugyanis Luzi azt mondta nekem az előbbi beszélgetésünknél, hogy a bíborkasvirágot, ami echinácea, választották az év gyógynövényének, a 2020-as év gyógynövényének. Hát ezen nem is csodálkozom, hiszen minden része értékes hatóanyagokat tartalmaz.
És egyébként talán, gyönyörű.
És nagyon szép, igen. De a neve is nagyon szép, hogy bíborkasvirág, tehát már ez is nagyon szép. Ez nem csak a kertnek a dísze, hanem a gyógynövényes polcnak az alapvető orvossága is, és a növényből készült termékeket, hogyha most mondom, akkor biztos, hogy nagyon sokuknak eszébe jut, hogy
ez ismerős,
hogy ismerős, igen. Az echinácea készítmények, például van olyan, ami alkoholos, immunerősítő, de van gyerekeknek való, van echinácea, ugye ezek a cseppek voltak, van cukorka, amit lehet szopogatni, és még számtalan echinácea készítmény van.
Tehát érdemes, elnézést, érdemes ennek utána nézni a gyógynövényboltokban, meg egyéb helyeken is gondolom, hogy forgalmazzák, vagy gyógyszertárakban
is. Igen.
Úgyhogy ezek is olyan dolgok, amellyel talán meg lehet előzni, hogy az ember elkapjon valamit, de legfontosabb a higiénia, amit említettél. Jó, hogyha beszerezzük ezeket a kézfertőtlenítő kendőket, meg zseléket, mert nagyon sokat lehet, mindenki mindent összefogdos, utazás közben korlátokat, meg ajtókat, meg egyebeket. És én azt olvastam egy helyen, hogy azt hiszem, hogy Angliába találták ezt ki, hogy a ruházatnak, a felső ruházatnak a manzsettáját rendszeresen tisztítani kell. Mert az is hozzáér mindenhez. Ingek, blúzok, blézerek, tehát valamilyen módon ezt is lehet fertőtleníteni, vagy tisztítani, mert ezek is terjesztik ezeket a kórokozókat, illetve ott marad.
Igen, azt tudni kell, ugye, hogy a vírus azért gazda szervezet nélkül nem sokáig él meg, de hogyha fémtárgyra, vagy valami egyéb anyagra rátelepszik, vagy akár a bőrünkre, azért ott egy-két órán keresztül még tud.
És lehet, hogy akkor meg is kapjuk.
Igen, lehet, hogy meg is kapjuk. Éppen ezért van jelentősége a fertőtlenítésnek, és elsősorban az odafigyelésnek. Tehát ilyenkor kerülni kell a tömeget, nem megyünk olyan helyre, ahol náthás beteg emberek vannak, és hogyha mi is megfertőződtünk, akkor legyen annyi felelősség bennünk, hogy nem megyünk el otthonról.
Igen, és hiába az ember nagyon nehezen tudja megtenni, családfenntartók, emberek, férfiak és nők, hogy hát ugye azt mondják, hogy én nem tehetem meg, hogy nem megyek be dolgozni. Szerintem megteheti, mert sokkal nagyobb kárt okoz mind a környezetének, családjának, saját magának, hogyha bemegy és még három embert megfertőz, és akkor igen, azt se tud menni dolgozni. Úgyhogy ez nem felelőtlenség, hogy nem megyek be. Az a felelőtlenség, ha valaki nem marad otthon ilyen esetben.
Most már megtámogattuk az immunrendszerünket, és beszéljünk a mai témánkról, ami az elmúlt alkalommal kezdődött. Az alvással kapcsolatban beszéltünk egy-két dologról, hogy mennyire fontos az egészségünk szempontjából, hogy hogyan, mennyit alszunk, és ez nem csak a teljesítményünket, de a gyógyulási kilátásainkat és az életminőségünket is befolyásolja, sőt, az élethosszunkat is, hogy mennyit alszunk. Erről beszéltünk legutóbb, nem tudtuk befejezni, mert volt egy nagyon érdekes telefonunk is, és ez egy nagyon nagy anyag. A mai adásban beszélünk arról, hogy az alvásnak milyen járulékos betegségei lehetnek, tehát hogy mik lehetnek betegségként, mik jelenhetnek meg, és mivel tudjuk a jó alvást elősegíteni. Szerintem ez a legfontosabb, hogy ott be kell tartani sok szabályt, és akkor talán tudunk biztos, aludni. Még akkor sem biztos, mert nagyon nehéz.
Meg kell tenni ezeket.
Így van, és megnézzük, hogy milyen alternatív lehetőségeink vannak, hogy jó alvásunk legyen, és bármennyire is fura, de az immunrendszerünket is erősíti a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás.
De ez teljesen természetes, mert akkor pihen a szervezet, és akkor össze tudja magát szedni. A telefonszámunk 061-374-0904-es, és várjuk a témáikat, kérdéseiket, hozzászólásaikat.
Igen, várjuk a telefonjaikat ezzel kapcsolatban. Aki hallgatta az előző adást, és van kérdése, akkor várjuk szeretettel azokat a kérdéseket, hogyha nem, akkor elkezdünk beszélni az alvásról.
Mi az az anyag, amit a szervezet termel az elalvásnál, elalvás előtt?
A melatonin, amelyik szabályozza az alvásunkat, tehát azt szabályozza, hogy alvás-ébrenlét állapotnak a ciklusát szabályozza, és nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű melatonin legyen a szervezetünkben. Ezt a tobozmirigy állítja elő, hogy fényhatására a melatonin az gyakorlatilag megszűnik termelődni. És ezért nagyon rossz, hogyha mindenféle ilyen stand-by készenléti állapotú eszközeink vannak üzemmódú, mert azok piros, zöld, kék fényekben pompáznak, és ez mind-mind nagyon rossz éjszaka. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy a gyereknek segítjük az elalvását azzal, hogy villanyt kapcsolunk, és nem sötétben altatjuk el. Ugyanúgy megzavarja az ő alvását, mert nem tud termelődni a melatonin, és nem tudjuk, hogy miért nem alszik egész éjszaka. Miért nyűgös, és miért forgolódik.
Igen, bocsánat, ez egy rossz szoktatás, hogy lehet, hogy oka van annak, amikor az édesanyja úgy dönt, hogy nyitva, égve hagy egy ilyen jelzőlámpát, hogy ne legyen teljesen sötét, de lehet, hogy akkor fölébredezik a gyerek, és nem
igen,
lesz nyugalom.
Vagy úgy kell, hogy elaludjon, és utána kikapcsolni, mert nem jó.
Tehát a melatonin arra szolgál, hogy elaludjunk, vagy fenntartja a jó alvást?
A jó alvást. Igen. Az segíti. A rossz alvásnak, tehát hogyha nem tudunk jól aludni, és az alvás hiány, amikor már kialakul, ugye előfordul, hogy egyszer-egyszer nem tudunk jól aludni, de amikor már alvás hiányunk van, krónikussá válik, akkor már érdemes odafigyelni, ugyanis ilyenkor megjelennek a mentális betegségek, és az alvászavar megnöveli ezeknek a betegségeknek a kialakulását, és a meglévő mentális betegségek állapotát is rontani tudja. Például a demenciák vagy a neurodegeneratív betegségeknél megnő az agyban a toxinok felhalmozódása, és hogyha nem alszunk eleget, ezek felhalmozódnak, és a betegségek keletkeznek, tehát a neurodegeneratív betegségek. És minél több ilyen plak halmozódik fel, annál nagyobb a demenciák kialakulásának a veszélye. Ugye itt beszélhetünk a felhalmozódásnál, a krónikus felhalmozódásnál, az Alzheimer és a Parkinson korról is, ami hát összefüggésbe hozzák az alvás mienségével ennek a két betegségnek a kialakulását. Ugye hosszú távú alváshiány következtében csökken az agy térfogata is, és ez szintén az Alzheimer korra jellemző, vagy arra is jellemző. Különböző stresszbetegségek vannak, amik az alváshiány következtében alakulnak ki. Stressz és anyagcsere betegségek, ilyen például a magas vérnyomás, a depresszió, a cukorbetegség és az elhízás. A drogok és a függőségek kapcsán is tudunk beszélni egy picit az alvás problémáról, hogyha fáradtan az agy olyan anyagokért könyörög, amelyek kémiájának megváltoztatásával segítenek ébren maradni, tehát ha valami miatt mindig este dolgozunk, akkor ugye előjön a különböző stimulánsok, előjönnek a koffein, a nikotin, a drogok esetleg, aki használ, vagy az egyéb stimulánsok, és amikor ezek miatt már késő este nem vagyunk képesek elaludni, akkor jönnek az altatók, a nyugtatók, vagy netán az alkohol, hogy el tudjunk aludni. És mindez ugye egy érzelmi labilitást, egy nem szerencsés hosszú távon, ami létrejön. Ugye napközben, kora este fokozzuk azt, hogy fönnmaradjunk, és amikor el akarunk aludni, akkor megbevesszük azokat a szereket, amiktől le tudunk nyugodni. Tehát itt a szervezetet felültetjük egy olyan hintába, ami sose áll meg, és ennek káros hatásai vannak.
És nem beszélve arról, hogy altatót említetted, nyugtatókat, hogy hát az az igazság, hogy egy idő után több kell belőle.
Hát igen.
Legalábbis ez a tapasztalat.
Igen, nem véletlenül mondják az altatókra és a nyugtatókra azt, hogy legális drogok, mert ugyanúgy működnek, mint a drogok, hogy egyre több kell belőle is, vagy belőlük.
Hozzászokik a
szervezet, és nem hasznos.
Hát azt gondolom, hogy jó a fizikai, hogy is mondjam, terhelés, elalvás előtt, akár séta, akár más módon, és utána kiszellőztetés, és talán könnyebben megy az alvás, akkor se biztos, hogy mindig sikerül, de ezt legalább meg kellene tenni az embernek, hogy tényleg ki tudja aludni magát. Hát hall az ember olyanokat, hogy én már mikor aludtam ki magam, meg nem tudom hány éve, hány hónapja.
Hát igen, ezek és nagyon megpróbáljuk behozni egy hétvégén, vagy havonta egyszer ezt a lemaradást, és akkor korán lefekszünk, és nagyon későn kelünk fel. Ezzel nem oldottunk meg semmit sem.
Hát aznapra lehet.
Csak megzavarjuk a biológiai óránkat.
Igen, mert az az igazság, hogy hozzászokik a szervezet ez a úgymond kevés alváshoz, és rosszul is reagál rá, de hozzászokik mégis.
Igen, igen. Mi az előbb beszéltem arról, hogy anyagcserebetegségek okozója is lehet az alváshiány. Ugye beszélhetünk most a cukorbetegségről, az inzulinrezisztenciáról, tehát, hogy nagyon-nagyon sokan szenvednek ebben, és nagyon sok embert érint, inkább azt mondom, nem szenvednek, hanem nagyon sok embert érint, főleg a kettes típusú cukorbetegség. Ez alváshiány következtében felborul a cukoranyagcsere, és szinte hihetetlen, de már egyetlen kevesebb alvással töltött éjszaka is 18-25%-kal csökkenti az inzulin érzékenységet, ami azt jelenti, hogy csökken a vérben lévő cukor lebontására szolgáló inzulin felhasználására való képességünk, és ezáltal ugye nő a vérben a cukor koncentráció. És nem véletlen, hogy a nyugati országokban az elmúlt évtizedekben megrövidült alvásidővel párhuzamosan egyre gyakoribbá vált és válik a cukorbetegség és az inzulin rezisztencia. Nagyon érdekes, ugye én, amikor nem vagyok itt a rádióban, én akkor is ezzel foglalkozom, nekem ez a fő tevékenységem, természetgyógyászként dolgozom, és nekem nagyon szembetűnő, hogy fiatalok jönnek, 20 évesek, 20-30 évesek, és inzulin rezisztenciás betegként vannak nyilvántartva, és ez valami borzasztó. Tehát, hogy egy életmód váltással ezt meg lehetne előzni, ki lehetne küszöbölni. Ez a stresszelteli rohanó világ, az alvás szegénység, a rossz táplálkozás, a sportnak a mellőzése, ez borzasztó károkat okoz, és már most ez megjelent a mai 20 éveseknél, fiataloknál. Mi lesz ebből később?
De az a tapasztalat, Edith, hogy az emberek, mondjuk te most elmondtad ezt, hogy összefüggésben van a nem alvás, illetve az alváshiány, krónikus alváshiány a inzulin rezisztencia kialakulásával, illetve a kettes típusú cukorbetegséggel, amiben annyira szenvednek. De ezt most nem tudom, hány ember hallgatja, és vajon eljut-e a tudatáig, hogy tényleg muszáj az embernek kialudni magát. Lehet, hogy már kialakul, de akkor is rontja az állapotát az embernek, hogyha továbbra is így él. És szerintem nagyon sokan nem tudnak erről, hogy az alvás hiány miket okoz. Például ez az inzulin rezisztencia.
Nagyon-nagyon
sok. Sokan vannak, akik tudnak, de én azt gondolom, hogy vannak, akik nem tudnak róla. Hát ezért vagyunk mi itt, hogy erről beszéljünk.
Igen.
És várjuk a hívásaikat a telefonszámon. 061-374-0904-es.
Igen. Nem csak a fiatalokat érinti, hanem az idősebb korosztályt is érinti most már. Ugye ők is használják az okostelefont velem együtt, vagy mindannyiunkkal együtt használjuk az okostelefont, a fényt, amit kibocsát, ugye, és mi az, amit este csinálunk, még utolsóként a villanyoltás előtt megnézzük a telefonunkat, odaragadunk, mert jön egy üzenet, arra válaszolnunk kell, és jön ez a kék fény, ami kioltja a melatonint.
Igen,
és nem tudunk aludni, vagy felületes alvásunk lesz, nem lesz mély alvásunk.
Azt gondolom, hogy kell egyfajta fegyelmezettség felnőtt embereknél, meg a fiatalabbaknál is, hogy tényleg le tudja tenni azt a telefont. Nem akarok ebbe belemenni, mert rengeteg riport ezzel kapcsolatban előfordul itt a Mária Rádióban is, meg máshol is, de ezben van valami, hogy az ember nem szakad el, még éjszaka is megnéz, meg hajnalban is megnézi, akkor nincs alvás, nincs pihenés.
Így van.
Mert hogy az milyen fontos, tehát az alvás is fontos.
Nem csak a fényről beszélünk itt, hanem arról, hogy éberen tart bennünket, egyfajta stressz jelenik meg, akár pozitív, akár negatív értelemben, vagy jó hírt kapunk, vagy rossz hírt kapunk, vagy
hát nem beszélve erről.
Igen, és akkor az sem enged kikapcsolni, tehát nem tudunk elaludni, és ezek a hírek, amik ott jönnek, azért, hogyha szűrnénk, akkor ugye a 70%-a az nem kell. És főleg nem elalvás előtt. Tehát olyan dolgokat kapunk így interneten keresztül, vagy a közösségi oldalakon keresztül, amire nincs szükségünk. Nem kell. Nem kell a tizedik jó tanácsokkal ellátott történet, vagy nem tudom, tehát, hogy itt azért nagy kavalkád van, és rendet kellene tenni, és nem központi szinten, hanem mindenkinek saját magának kell rendet tenni ezen a területen, vagy a gyerekeit kell abba az irányba terelni, hogyha szülőkről beszélünk, és ugye, mert a gyerek nem tudja, csak azt csinálja, amit lát, vagy ami előtte van. De hogy felelősséggel tartozunk saját magunkért, felelősek vagyunk a testünkért, amiben ide születtünk, hogy bánunk vele. Van egy bejövő hívásunk. Tessék, Mária Rádió.
Tessék, Jézus Krisztus, Julianna vagyok. Szeretnék hozzászólni ezt. Azt szeretném mondani, hogy meg kellene nézni, hogy a bölcsődés gyerekek közül, akik bölcsődések voltak, mennyi cukorbeteg van közöttük. Ugyanis ezek a gyerekek nem tudnak rendesen aludni, mert most például a nyári időszámítás szerint az anyukának 6-ra be kell menni munkába. A gyereket a csillagászati idő szerint 4-kor kell felkelteni, hogy 5-re elinduljon, és az anyuka is el tudjon menni munkába. Ezek a gyerekek nem tudnak rendesen aludni. És ezt másképp kellene megoldani, én tudom, egy szükséges összebölcsőde, ha van nagymama, akkor nincs gond, de ha az anyuka dolgozik, kénytelen fölvenni még a gyest is, és a gyereket föl kell rázni, én tudom, tanítottam, az iskolás gyerekeknél is nem mindegy, hogy 8-kor kezdi a tanulást, vagy pedig 7-kor. Mert hiába mondják, hogy 8 óra, csillagászati idő szerint az 7 óra, a nyári időszámítás szerint.
Igen.
Hogy ez nagy probléma, úgyhogy hát, én nem, aki tudja, oldja meg. Inkább, én például inkább kevesebből jöttem ki, 4 gyereket neveltem, de az utolsó gyerekek, ugye ikinek voltak, még most is megkapom a fiamtól, hogy 2,5 éves korban bölcsődébe vittem, nem volt más lehetőség, mindegy, hosszú lenne, de egy lelkismert fudalásom van még most is, és azt mondtam, inkább kevesebből kell kijönni. A gyerekoros is azt mondta, adjak minden nap krumplit, hozzá valamit, de még mindig egészségesebb a gyereknek, ha ki tudja aludni magát, és nyugodt körülmények között vannak, és nem cipelik ide-oda, és hát ez nem családi élet, hogy 4-kor vagy 5-kor viszi haza a gyereket.
Igen, köszönjük szépen ezt a hasznos észrevételt. Hát sajnos ezen mi nem sokat tudunk itt változtatni, de
mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, hogy ezt végig kell gondolni. Egyébként tényleg nem könnyű ezt megoldani.
Nagyon felgyorsult a világ, és más lett, teljesen más lett. Nincsenek meg azok a generációk, az együttlakás a nagyszülővel, mert önállóak akarunk lenni, és külön akarunk válni, holott a régi időben, amikor mondjuk nagyszülővel együtt éltek, laktak egy házban.
Volt, amikor 3 generáció is.
Igen, és mindenki megtalálta a helyét. Na, én csak azt tudom mondani, hogy felgyorsult a világ, és ez nem vezet jó felé. Le kell lassulnunk.
Még egy gondolat ehhez, hogy a fiatalok tényleg külön akarnak válni, és minden korosztálynak megvan ez az igénye, de utána meg vissza akarnak térni, mert egyszerűen nem tudják megoldani a gyereknevelést és a munkát, nem tudják összhangba hozni, és akkor lehet, hogy jobb tényleg, hogyha együtt marad a család, bár ezt nagyon nehezen viselik. Szóval az a tapasztalat, hogy mindenki szeretne csak úgy külön lenni.
Igen. Ezek olyan dolgok, amiket itt mi nem fogunk tudni megoldani, nagyon sokan próbálkoznak azzal, mindenki a saját családjában tudja a legjobbat megoldani, vagy a legjobb irányba menni lehetőségeikhez mérten, és ez nagyon fontos lenne. Hogyha megváltozik az alvási minőségünk, alvási igényünk, azt mindenképpen jelzésként kell értékelnünk. Van még egy bejövő hívásunk. Tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönjük.
Hát sajnos érintett vagyok az ügyben. Először is 3 évig ápoltam az édesanyámat, hát nagyon súlyos állapotban volt, stroke, nem ragozom. Éjfélkor feküdtem, 5-kor keltem, már akkor nagyon sokat nem tudtam aludni. Aztán jött a haláleset, aztán valamennyire az ember összeszedi magát, aztán jött a bátyám halála. A lényeg az, hogy most is alig alszom, ha elalszom, akkor amikor óránként felébredek, vagy pisilni kimegyek, vagy nem. Hogyha szerencsém van, akkor tovább tudok aludni, de akkor is ilyen szaggatottan, ha nem, akkor olyan 2 és 5 között semmit, aztán utána 1 óra múlva úgyis felkelek, vagy max 2. Úgyhogy én is gondoltam, hogy szóltam egy gyerekkori barátomnak, aki ideggyógyász, hát szedjek altatót. Hát mondtam, nem szeretnék, mert nem akarok hozzászokni, akkor szedjek nyugtatót, hát most sem szeretnék. Akkor kipróbáltam mindenféle ilyen csoda dolgokat, ugye a macskagyökér, stb. Nem ragozom, hát szinte semmi. Akkor ugye az ember kipróbálja, hogy sétáljon nagyokat, esetleg egy kis sport, hát most majd jön a jobb idő, akkor kipróbálom azt is, de egyébként ez egy nagyon nagy probléma, és lassan már én is arra gondoltam, hogy az ember nem akar meghűlni teljesen, tehát ilyen memória problémákat és egyebeket,
igen,
akkor ugye két eset lehetséges, vagy ez a nagy, nagyon nagy erőltetett séták meg sport, vagy tényleg valamilyen ilyen gyengébb altató egy időben, aztán vagy segít, vagy nem, de úgy nagyon nem látok megoldást, úgyhogy hallgatom a adást, és hát ha lesz valakinek valami jó tippje, mert ez egyszer rettenetes.
Igen, most pont az a fejezet lesz, hogy arról beszélünk majd, hogy hogyan aludjunk jól.
Jó,
nyilván,
köszönöm.
Hogy azért vannak itt speciális és egyedi esetek is, mint az öné is. Tehát így hosszú, hosszú távon állandó készenléti állapotban lenni éjjel-nappal, ez nem jó. Ezt nagyon meg tudom érteni, mert én is hasonló cipőben járok otthon.
Uh-huh. És az ember tönkre megy teljesen.
És, hogy... Igen, tönkre tud menni ebbe.
És örülünk, ha nem irreverzibil is, ugye?
Uh-huh. Igen.
Legalábbis reménykedünk.
Igen.
Nem tartom fel az adást, akkor figyelek majd.
Ezekből, amiket most felsorolok, talán valamit ki tud venni magának, és
szépen
megpróbálni.
Köszönjük a hívást.
Köszönjük szépen.
Jelmen Isten áldja.
Na, nézzük, hogy hogyan tudunk jól aludni. Az, hogyha minden nap közel azonos időben fekszünk le, és ugyanabban az órában kelünk fel, az még nagyon fontos hétvégén és nyaraláskor is, hogy ezt a ritmust be tudjuk tartani. A túl nagy eltérés a hétköznap és a hétvégi alvási idők között összezavarja a cirkadián ritmusunkat, és ezen kívül megtapasztalhatjuk, hogy a hétvégi kilengés után sokkal nehezebb korábban elaludni, és a hét elején újra korábban kelni. Az optimális alvásidő, tehát az mindig, tehát mindenkinél más, de 6 óránál kevesebb nem lehet, mert az már káros. Ugye, hogyha számunkra megvan az optimális alvásidő, akkor eleget alszunk, és már is jobb lesz a közérzetünk, és jobban fogjuk bírni a hétköznapokat.
Azt mondod, kell... hogy közben regenerálódhat a szervezet? Ezzel azt akarod mondani, hogy legalábbis nem romlik?
Igen. De egy mély alvás az regenerálódik. Tehát, hogy regeneráló hatással van a szervezetünkre. Ugye a mély alvás az nagyon, nagyon fontos.
Hát hogyha... a rossz szokások közt azt a legnehezebb elérni.
Igen. Hogy ki kell alakítanunk egy rutint lefekvés körül, tehát egy megnyugvást, egy lecsendesedést, egy olyan rituálékat, ami, hogy fél órával korábban tusolunk, vagy nem eszünk már étkezés előtt pár órával, és tényleg feküdjünk le megfelelő időben. Lefekvés előtt a fényterhelést csökkenteni kell, tehát itt minden, a számítógép, a mobilok, a tabletek, a kék fénye olyan jeleket ad az agynak, hogy ébren kell lennie, tehát hogy ezeket is ki kell iktatni. Ihatunk nyugtató gyógyteát, meditálhatunk, imádkozhatunk, sőt nem imádkozhatunk, hanem imádkozzunk. Tehát egy picit csendesedjünk le, végezzünk számunkra megnyugtató tevékenységeket. Ezek hatékonyak az alvászavarok kezelésében. Egy alvásbarát környezetet kell kialakítani a hálószobában. Legyen teljesen sötét, legyen csend, legyen hűvös. Persze betakarózva ne fázzunk azért. Minden zavaró tényezőtől legyen mentes. Tehát a pihentető alvásnak az egyik legfontosabb előfeltétele a teljes csend. Fontos a kényelmes ágy, a párna, a takaró. Ha fázik a lábunk, akkor viselhetünk egy kényelmes meleg zoknit. Odafigyeléssel biztosíthatjuk, a lefekvés előtti tevékenységünket kialakítva a jó alvást, tehát az a napi rutin az legyen meg mindig. És tudjuk, hogy ez a lefekvés előtti fél óra, ez erről szól, hogy letesszük a külvilágnak a stresszét, letesszünk minden olyant, ami foglalkoztat bennünket, vagy legalábbis megpróbáljuk ezt letenni, és elcsendesedünk, és úgy megpróbálunk aludni.
Azt gondolom, hogy ez a nagybőti időszak, ez nagyon alkalmas arra, hogy megtisztuljunk, elcsendesedjünk, és megszabaduljunk vétkeinktől, tehát ráhangolódjunk erre az időre, és Isten szeretetében feloldódnak ezek a fájdalmak, a rossz szokások, a feszültségek, és így a lélek és a test is így gyógyulni tud.
Igen, ez nagyon fontos, amit most mondtál. A léleknek a gyógyítása is nagyon fontos, ugye, mert a stressz azért rombolja a testi-lelki dolgainkat, és létre kell hoznunk egy egyensúlyt a test és lélekben. Tehát hiába nem eszünk, hiába nem csinálunk olyan dolgokat, ami jó az alváshoz, hogyha a lelkünket nem nyugtatjuk le, akkor ezek hiába valóak. Tehát mindegyiknek ott kell lennie. Rendszeresen sportoljunk, ugye, de hát ezt legkésőbb 3-4 órával lefekvés előtt be kell fejezni.
Ne igen, legyen tehát túl. Nem közvetlenül igen, az elalvás igen. előtt.
Én látok olyan helyeket, ilyen sportolásra alkalmas ilyen fitness termeket, ahol üvegablakok vannak, és ki lehet nézni az ablakon, amíg tekerjük azt a biciklit, vagy éppen az erőpadon dolgozunk. De ez este 9-10 órakor is működik, és ez nagyon nem jó, mert azzal még felpörgetjük magunkat még inkább. Tehát itt ezeket a megterheléseket, a sportot is csökkenteni kell, hogy nem az esti órákban kell ezeket végeznünk. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogyha közvetlenül lefekvés előtt egy órával sportolunk, vagy fejezzük be a sportot, és így átmeneti alvászavarok, elalvási nehézségek és éjszakai felébredések jelentkeznek. Mert a sportnak van egy ilyen oldala is. Tehát mindig mindent megfelelő helyen és időben kell. Az alkoholt is kerülni kell lefekvés előtt 3-4 órával. Ugye az alkohol azért a megnyugvásnak a hamis ígéretét nyújtja, miközben valójában megzavarja az alvást. Azt gondolom, hogyha ezeket mind tudjuk biztosítani, akkor nagyot léptünk előre. És mindig jó azt tudni, hogy nem kell erővel elaludnunk. Akkor válasszunk egy olyan dolgot, egy olyan engedjük magunkat pihenni, hagyjuk magunkat ellazulni, álomba szenderülni, de maradjunk az ágyban, imádkozzunk, vagy éppen gondolkozzunk el azokon a dolgokon, amik nem felpörgetnek, hanem éppen a kellemes része volt az életünknek.
Vannak emberek, akik úgy tudnak elaludni, hogy olvasnak előtte. Csak hát nagyon igen, nem mindegy, hogy mit.
Hát igen, hogy most e-könyvet olvasnak, ami számító, vagy a kis könyvön keresztül, vagy a telefonon keresztül jön, vagy rendes könyvet olvasnak, vagy újságot. Tehát ez sem mindegy.
Hát meg nem beszélve a rádió hallgatás és televízió nézés szokásairól, ugye van egy jó film, és annak elég későn van vége, van az ember meg akarja, meg szeretni nézni, de hát belenyúlik az éjszakába. Most vagy lemond róla, és akkor megpróbál elaludni, vagy nem.
Igen, vagy éppen a rádiót beviszi az ágyba.
És hát ez nagyon sok helyen van, ez nagyon sok helyen igen. van tényleg, hogy ott van a közelbe. Azt nem tudom, hogy ez mennyire káros, szerintem csak az van vele, hogy hogy tényleg az ember nem alszik, de annyira nem káros, mint a televízió.
Hát annyira nem, mert fényt nem bocsát ki, de azért a rádió is működik.
Hát egy bizonyos fenntartja a figyelmet egy kicsit.
Így van, nem tudja kikapcsolni az ember az agyát, nem tud pihenni, és ezáltal valahol a mély alvás az kimarad, ami nagyon fontos.
És amit említettél, az a legfontosabb dolgok egyike, hogy ha nem ugyanabban az időben elkezdünk rádiót hallgatni, és valamikor éjjel egy óra felé próbálunk elaludni, az nem fog menni. Hát egyszerűen nem, utána már az ember kifárad, és aztán lehet, hogy egy kicsit elalszik, de az már nem olyan alvás. Ugye azt mondják, hogy az éjfél előtti alvás, erről nem beszéltünk, hogy az éjfél előtti alvás az egészségre van a legjobb hatással.
Igen, ez tény, hogy 9-10 óra körül már le kell feküdni és aludni, és az viszel bennünket a mély pihentető alvásba. Az, hogy ezeket be tudjuk tartani, vagy sem, ez a saját felelősségünk, hogy mennyire zsigereljük ki a szervezetünket. De itt vannak még a gyógyteák, amiket segítségül tudunk hívni. Ez a citromfű, a macskagyökér, a komló, és az orbáncfű.
Ezeket mennyire lehet rendszeressé tenni?
Hát lehet fogyasztani esténként egy-egy csészével.
És mennyire kell, hogy erős legyen ez a keverék?
Nem mert kell erősre készíteni, mert hogyha nagyon erőset készítünk, akkor nem a mély alvásba megyünk, hanem pontosan ellenkezőjét váltja ki. Citromfőből is nagyon sokan dupla adagot tesznek az esti teájukba, és nem tudják, miért nem tudnak aludni, mert ha többet teszünk bele, akkor élénkítő hatása van. Tehát ezekre azért oda kell figyelni. Mindig a megfelelő adagolásban kell használni. Van egy csodálatos magnézium, ugye, amiről azt tudjuk mondani, hogy a magnézium hiány egyik tünete a rossz alvás. Az embereknek a kétharmada magnézium hiányban szenved, és hát egy ilyen 300 biokémiai folyamatot szabályoz a testünkben a magnézium, és a hosszú, egészséges élet egyik alapvető pillére, és nagyon jelentős szerepet játszik az alvás támogatásában. Ugye itt is lehet különböző készítményeket venni, ami elősegíti az alvást, és magnézium tartalmú. Sok kedvező hatása van, ha olyan ételeket fogyasztunk, amiben van magnézium, akkor azért feltöltődik a szervezetünk. Itt is segítségül hívhatjuk az illóolajokat, ezekből párologtathatunk a hálószobában is, vagy elég, hogyha a fűtőtestre helyezünk egy edényt, megtöltjük vízzel, és teszünk bele valami pár csepp illóolajat, levendulaolajat például, vagy a csuklóra is lehet cseppenteni ebből. Nagyon sok mód van, és lehetőség van arra alternatív dolgokból, amik segítségül hívhatók a jó alváshoz.
Most a technikusunk jelezte, hogy van egy bejövő hívás. Hát sajnos ezt már nem tudjuk fogadni, de ha nagyon sürgős, akkor recepción megkérem Editet, hogy hallgassa meg a kedves hallgatót. Önnek pedig azt mondom, hogy 373-0701-es számot hívja, és hát röviden mondja el a kolléganőnek, hogy mit szeretne. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk az Isten Patikája magazin műsorral. Szép estét kívánunk Önöknek, és áldott nagy bőti készületet!